Lambert Zoltán, a VTS klient adó tanácsadó Kft. Partnere az Aréna ma esti vendége. Ugye a rövid szünet előtt az általános forgalmi adóról beszéltünk, ami azért is azt gondolom, hogy érdekes lehet, nem csak azért, mert ugye a cégeknek olyan is elmondta a számítás, hogy az áfa kezeléssel kapcsolatban vannak kifogásaik, de ahogy én tudom és olvastam a híreket a beszélgetésre készülve, az általános forgalmi adó rendszerrel kapcsolatban Európában általában folyik egy vita, hogy hogyan kellene működnie, milyen mértékű legyen, ugye felmerült például az élelmiszereknél, hogy lehetne egy másfajta kulcsot alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy ez a jelenlegi rendszer, ami ma működik Magyarországon és Európában, nem igazán korszerű, vagy nem igazán jó a jelenlegi körülményekben?
Igazából, ami itt kérdésként ugye felmerül, hogy kifizesse meg az áfát. Tehát ugye a jelenlegi rendszerben az, aki a számlát kiállítja, az felszámolja az áfát, ezt a vevő megfizeti, és utána a vevő az, aki, hogyha erre jogosult, akkor a költségvetéstől visszaigényli ezt az összeget. De itt vannak olyan adófilozófiai gondolatok, hogy ezt másképpen kellene csinálni. Tehát ez egy adott ország viszonylatában nem egy különösebben izgalmas kérdés, itt inkább a kérdést az okozza, hogy ezek a tagországok, akik az Unióban benne vannak, ezek egymással kereskednek, és így módon kinek jut az áfa felszámítás joga.
Itt ugye a fordított adózás az, ami felmerült például a mezőgazdasági termékek esetében az adóelkerülés vagy adócsalás miatt.
Hát az már igen, az egy másik pont, hogy egy fordított adózásnál ott, ahol aki kiállítja a számlát, az nem számít fel áfát, hanem a másik félnek kell megfizetnie az költségvetés fele és visszaigényelni az áfát. Ott nem fordulhat az elő, hogy én kiállítok egy számlát, benne van az áfa, én azt megfizetem, és az, aki ezt a számlát kapta, az pedig nem kapja vissza a költségvetéstől, vagy fordítva. Én kiállítom a számlát, megkapom az áfát a fogadó féltől, és utána én azt nem fizetem be a költségvetésnek, és így módon könnyebb az áfa csalás lehetősége. Tehát ez országon belül egy lehetőség, de sokkal inkább izgalmas kérdés az, hogy változtatni lehet-e az áfa rendszerén úgy, hogy az egyes tagországok ezáltal ne járjanak sokkal jobban, vagy sokkal rosszabbul. Nyilván, ha aki sokkal rosszabbul jár, az ez ellen van, aki sokkal jobban járna, az pedig forszírozza ezt a kérdést.
Egyébként az áfa az alapvetően ugyanazt a cél szolgál, és nagyjából ugyanazt a szerepet tölti be, nyilván a mértéke különböző lehet, de az Európai Uniós országok majdnem mindegyikében, mint Magyarországon?
Hát abból a szempontból igen, hogy ugye az áfa végén a fogyasztókon csattan, de hát nyilvánvalóan, ahol csak 20%-os a mértéke, mint például Németországban, ott jóval kisebb hatása van, hogy jóval kisebb részt vesz ki a teljes adó bevételekből, mint Magyarországon, ahol ez 27%-os mérték. Egyrészt, másrészt pedig azért az sem mindegy, hogy mik azok a területek, ahol a vállalkozások nem élhetnek az áfa visszaélés lehetőségével. Ugye itt beszéltünk arról, hogy melyek azok az esetek, amikor a cégek később kapják vissza az áfát, de akkor legalább visszakapják, de hát mondjuk említhetjük a személygépkocsiknak az áfa visszaigénylési tilalmát, ami ugye Magyarországon jellemző. Ez egy olyan áfa bevétel, ahol nem a végső fogyasztó, hanem egy köztes vállalkozás sem igényelheti vissza az áfát.
Az áfa rendszer esetében hogy látja, vagy mit gondol, hogy ugye beszéltünk már róla a társasági nyereségadó megbecslése ügyében, hogy ez egy szakmai kérdés, adófilozófiai kérdés, hogy ez hogy működik, vagy kizárólag költségvetés bevételi kérdés?
Hát maga az áfa rendszere az igazából Magyarországon nem lehet másmilyen, mint az összes többi uniós országban. Ez az egyetlen adó nem, ahol egységes szabályok vannak. Ilyen szempontból nincs túl nagy mozgástere a magyar kormányzatnak. Ami lehet változtatni, hogy az adó kulcs, az sajnos már meg is történt, illetve az, hogy bizonyos részletszabályok által egy picit befolyásolom azt, hogy mekkora összeg folyik be a költségvetésbe, vagy mennyi marad az adózóknál, vagy mennyi az, ami esetleg átmenetileg van a költségvetés kasszájában. Tehát ezeken lehet változtatni. Itt, ha erről beszélünk, akkor ez nyilván költségvetési kérdés, tehát ott egyértelmű, hogyha hiányzik valamekkora összeg, akkor csak ott van mozgástere a kormánynak, hogy ezeken a szabályokon valamit változtat. Ezek nyilvánvalóan nem adórendszerbeli változtatások, ezeknek egyértelmű célja az, hogy több legyen a bevétel.
Egyébként, ha már itt beszéltünk az áfával összefüggésben, vagy emlegettük az adó elkerülést és az adócsalást, ha úgy tetszik, akkor az mennyire függ egyébként attól, hogy melyik országban mekkora mondjuk az adó elkerülésnek az aránya, mennyire függ az adóterhelés mértékétől? Itt ugye a hírek alatt beszélgettünk arról, hogy vajon mitől függ az, hogy mondjuk a skandináv országokban állítólag híresen jó az adó morál, és nagyon kicsi az adó elkerülés, holott az adók viszonylag magasak.
Igen, én azt gondolom, hogy ez nem elsősorban adó kérdés, vagy adópolitikai kérdés, hanem ez sokkal inkább társadalompolitikai kérdés. Tehát, hogy meg tudjuk-e találni minden országban, vagy egy adott országban azt a talán így mondanám ideális adóterhelést, amit még hajlandóak megfizetni az emberek, ugye senki nem örül, hogyha egyetlen forint adót is kell fizetnie, de még hajlandóak megfizetni, mert a fölötti adóztatás az már nyilvánvalóan a fekete gazdaságnak a növekedése irányában hat, illetve az adóelkülés irányában hat. Az az alatti adóztatás meg igazából már olyan költségvetési bevételektől fosztja meg az államot, ami miatt aztán ezt valahol máshol kell beszednie, tehát nem biztos, hogy egy adott szint alá érdemes vinni az adóterhelést. Nem fog már úgy hatni az emberekre, hogy na jó, akkor én befizetem az adómat.
Magyarországon egyébként mekkora most aktuálisan, nem tudom, van erről szám ön előtt, vagy esetleg a fejében, mekkora most aktuálisan az adóterhelés, mondjuk egy főre vetítve? Az uniós átlaghoz képest ez magas vagy alacsony?
Hát a Nemzetgazdasági Minisztérium számait ismerjük, illetve itt van egy nemzetközi összehasonlítás is pont Németországgal kapcsolatban, hogy Magyarországon mondjuk 3600 euró az egyfőre jutó adó, vagy költségvetési befizetés, és Németországban ez pedig 14 ezer euró. Hát, hogy ez sok nálunk vagy kevés, illetve Németországban sok vagy kevés, ezt nehéz persze eldönteni, hogyha az egyfőre jutó nemzeti összterméket veszem, akkor ez nagyjából hasonló, tehát Németország nemzeti összterméke egyfőre jutva 3-4-szerese a magyar számnak, tehát az adóbefizetés is 3-4-szerese, ez ugye logikusan azt a következtetést vonja maga után, hogy körülbelül ugyanakkor a mértékű az adóterhelés. Hát azért nyilvánvalóan nem mindegy, hogy ezt a adóterhet mekkora jövedelemből kell megfizetnem, hiszen a fogyasztási cikkek jó része az nominálisan kerül ugyanannyiban a két országban.
Mielőtt beszélnék még adófilozófiai kérdésről, egy picit érjünk vissza a változáshoz, hiszen ugye a beszélgetésünknek az az apropója, hogy önök készítettek német vállalatvezetők véleménye alapján egy elemzést a magyar adó törvények egyszerűsítésére vonatkozóan, ugye mit kellene, milyen pontokon kellene változtatni. És van egy nagyon fontos kérdés, ezt többször emlegette, ez pedig az adminisztráció, hogy a jelenlegi kormány hivatalba lépésekor gyakorlatilag megígérte, azt célul tűzte azt ki, hogy az adminisztrációt csökkenteni, egyszerűsíteni kell. Hogy látják a német vállalatvezetők, ebben mennyire volt sikeres a kormány?
Hát itt sajnos azt kell mondjam, hogy inkább az adminisztrációnak a további fokozódása az, ami az általános vélemény. Én azt gondolom, hogy az adó alanyok azok mindig egy picit kritikusan viszonyulnak az adminisztráció mértékéhez, tehát azt mondják, hogy ennél sokkal kevesebb adminisztrációval is meg lehetne ezeket a feladatokat oldani. De hogy egy példát mondjak, volt olyan vélemény az egyik általunk megkérdezett szakértő részéről, hogy ők felmérést készítettek közép-kelet-európai tagcégeiknél, és mondjuk az áfa bevallásnak az elkészítése az Magyarországon kétszer annyi ideig tart, mint a régiós átlag. Azért ez sajnos nem abban az irányba mutat, hogy nagyon kicsi lenne már az adminisztráció, és hát azt is látni kell, hogy a sok adó nem, és a sok kivétel, és a sok különleges szabály az mind-mind az adminisztráció növekedése irányába mutat.
Mennyire lehetne egyszerűsíteni ezt az adórendszert? Ugye végletesen azt is lehetne mondani, hogy miért fizetünk vajon tényleg ennyiféle adót, miért nem lenne elég mondjuk a fogyasztás, a jövedelem és mondjuk a társasági nyereség után adót fizetni. Tehát meddig lehet ebben elmenni? Meddig lehetne egyszerűsíteni a rendszert? Egyébként azt például meg tudnám mondani, hogy most jelenleg egy vállalat mondjuk hányféle adót kell, hogy fizessen? Egy teljesen átlagos magyar vállalat?
Hát itt ez attól is függ, hogy mit veszek én adónak, ugye van, amit adónak hívunk, van, amit illetéknek hívunk, van, amit egyéb járuléknak hívunk.
Köztehernek akkor
összesen. Tehát akkor ezt így összefogjuk már abból, hogy több neve van, látszik, hogy túlságosan sokfélét fizetünk belőlük, de azért azt gondolom, hogy egy átlagos vállalkozás, hogyha most nem veszem azt, hogy a munkavállalója miatt, illetve hát a munkavállalója után hányfajta helyre kell még a munkavállalójának a bruttó bérét, illetve az arra rárakodó terhekkel együttes összeget befizetni, az már önmagában ilyen 10 körüli szám. Tehát, hogyha ezt nem veszem, és erre azt mondom, hogy ez a munkavállaló ügye, akkor talán nem állunk olyan rosszul, tehát egy átlagos vállalkozás, aki mondjuk nem fizet bányajáradékot, és nem terheli a valamelyik különadó, az igazából egy számjegyű adót fizet úgy összességében. Természetesen egy adórendszer az minél egyszerűbb, annál könnyebben betartható és annál könnyebben ellenőrizhető. Egy másik adófilozófiai gondolat az viszont az, hogy minél több fajta apró adóval élek, annál jobban tudok esetleges társadalmi igazságtalanságokat kiegyeníteni. Másik kérdés, hogy mindent az adórendszeren keresztül kell-e megoldanunk, vagy vannak más gazdaságpolitikai lehetőségek is.
Szerintem elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, ami valószínűleg lehet, hogy az adószakértőket és az adótanácsokat is foglalkoztatja, de valószínűleg inkább a társadalom politikával foglalkozóknak az egyik fontos kérdése lehet, hogyha mondjuk ezzel elgondolkodnak. Ez pedig az, hogy vajon 2013-ban, 2014-ben hogyan néz neki egy pusztán adószakmai szempontból megállapított ideális adórendszer. Ugye az imént mondta, hogy nyilvánvalóan meg kell találni az optimumot, amit még az emberek befizetnek, de nem ösztönöz a fekete gazdaságra, viszont nem csökkenti a költségvetés bevételeit túlzottan. Hogy néz neki egy ideális adórendszer önök szerint?
Hát itt ahhoz tudok visszakanyarodni, ami a tanulmányomnak is a fő megállapítása volt, hogy egy ideális adórendszer az kiszámítható. Tehát én, amikor vállalkozás vagyok, és egy vállalkozást el akarok indítani, vagy egy új beruházást el akarok kezdeni, akkor lássam azt, hogy ennek mennyi adóterhe lesz, én a befektetett összegnek a mekkora részét fogom adóként befizetni, és a végén mennyit fogok tudni zsebre tenni ebből. De hogyha én magánszemély vagyok, akkor ugyanúgy lássam, hogyha nekem ennyi fizetést adnak, akkor én ebből mennyit fogok kapni. És itt ne csak azt lássam, hogy a következő hónapban mennyi lesz ez az összeg, hanem a következő évben, vagy netán 2-3 év múlva is lássam még ugyanezt, hiszen egy beruházást például egy cég nem rövid távú érdekek miatt hoz létre. Itt vissza kell ahhoz kapcsolódnom, ami a tanulmányomban is szerepel, hogy éppen a jelenlegi kormánynak az első 98 és 2002 közötti időszakában volt már 2 éves adótörvény, tehát volt már olyan adótörvény, amit 2 évre fogadtak el. Ez bármennyire is revolúcionérnek, tehát ilyen forradalminak tekinthető, például a befektetők részéről azért pozitív visszhangja volt annak idején, és most is szívesen látnának egy ilyet. Tehát amit ezzel az egészen mondani akartam, kiszámíthatóság, és természetesen egyszerűség, és ennek a kettőnek egy olyan kombinációja, ami aztán abba az irányba mutat, hogy egyáltalán ne kelljen ennyit adóról beszélnünk. Természetesen magunk ellen beszélünk, hiszen az adószakértők akkor miből fognak megélni, ha minden olyan egyszerű lesz. Azért én ettől nem félek, tehát ilyen veszély rövid távon sajnos minket még nem fenyeget.
Egyébként hogy látja, hogy a gazdasági válság, tehát például, ami mondjuk az egyszerűség ellen hat, az leginkább mi mondjuk a gazdasági kényszer, tehát hogy a költségvetéseknek bevételre van szüksége, a költségvetési egyensúlyt biztosítani kell, a hiányt mindenképpen fedezni kell. Tehát alapvetően a bevétel szemlélet az, ami mondjuk ez ellen hat, vagy mondjuk az, hogy társadalompolitikai célokat szeretnének a döntéshozók, mondjuk a parlamentben ülő képviselők különböző területeken kezelni az adórendszerben, nem csak Magyarországon, hanem általában Európában. Tehát mi az, ami ön szerint, vagy a megkérdezetek szerint leginkább az egyszerűsítés ellen hat?
Hát igen, pontosan ez a gazdasági kényszer. Tehát az, hogy ugye megéltünk egy válságot 2008-tól kezdődően, és ez egy elhúzódó válság, aminek a hatására ugye nagyon sok cég jóval kisebb jövedelemmel rendelkezett, ebből következően az adórendszer ugyanúgy maradt volna az országokban, akkor jóval kevesebb adóbevétel folyt volna be, ugyanakkor az állam feladatait azt nem lehet kisebb bevétellel ellátni, csak akkor, hogyha a hiány növekszik, tehát ezek ilyen alapvető közgazdasági gondolatok, de ez azt is jelentette, hogy mindenhol az adókhoz kellett nyúlni, adó emeléssel, vagy új adók bevezetésével, a jelenleg meglévőknél a kedvezmények csökkentése, tehát nagyon sok módszer létezik, de sajnos azt kell mondjam, hogy az elmúlt néhány évben Magyarországon is az, hogy ennyiszer kellett hozzányúlni az adókhoz, és mondjuk 2013-ban, ami már picit nyugalmasabb év volt, és három adó csomag volt évközben. Régen erre nem volt példa, hogy az adókhoz évközben nagy mértékben hozzányúltak volna. Tehát, hogy ez mind azért volt, mert keletkezett egy rés a költségvetésben, és erre gyors választ kellett adni. Magyarország szempontjából persze ez teljesen érthető, hiszen közel 10 évig voltunk a túlzott deficit eljárás alatt, és ez egy nagyon kicsi mozgásteret adott a magyar kormányzatnak arra, hogy mit tehet meg, és mit nem. Tehát nagyon sok olyan javaslatunk volt a Nemzetgazdasági Minisztérium asztalán, amire azt mondták, hogy szakmai szempontból abszolút egyetértenek vele, csak éppen nincsen rá pénz.
Kanyarunk vissza a kiadványhoz, illetve az elemzéshez, meg a illetve a jelentéshez. Mi volt a cél, amikor elkezdték ezt a felmérést készíteni? Ugye azt elmondtuk a beszélgetésünk elején, talán ezt érdemes azoknak felidézni, akik esetleg most kapcsolódnak be a beszélgetésbe, hogy 70 cégnek küldtek egy kérdőívet, ugye ezek olyan cégek, amelyek Magyarországon érdekeltséggel rendelkező német társaságok és a jelen helyzetről, illetve a változtatási igényekről kérdezték őket. Szóval mi volt a cél ezzel az elemzéssel?
Hát azt szerettük volna elérni, hogyha le tudunk tenni egy politikamentes, szakmailag megalapozott anyagot az asztalra, ami azt mutatja, hogy itt az elmúlt három év változásaira mi a gazdasági szereplőknek a válasza, és mit szeretnének a kormányzattól, és hogy elinduljon egy olyan párbeszéd. Itt most a mi tanulmányunk kapcsán elsősorban a német tulajdonú vállalkozások és a kormányzat között, ami aztán ahhoz vezet, hogy a javaslataik, a meglátásaik figyelembevételre kerülnek.
Ez azt jelenti, hogy a kiadványt azt első körben, mikor kijött a nyomdából, akkor elsőként a Nemzetgazdasági Minisztériumba vitték?
Igen, volt egy kerekasztal beszélgetés Münchenben, és ezen részt vettek a kormányzat képviselői, mind magyar, mind német részről, illetve a vállalatok képviselői is szintén német és magyar részről. Tehát mindenki ott volt, aki előre tudja vinni az ország szekerét, úgymond, és itt megvitatásra kerültek a legfontosabb javaslatok.
Árulj el, hogyha elárulhatja, hogy mi volt a kormányzati álláspont ezekre a javaslatokra. Itt ugye azért beszéltünk olyan tételekről, iparűzési adóról, ugye a társadalmi nyereségadó megbecsléséről, ami nyilván milliárdos nagyságrendű bevételt érint, ha csak egy 0,5%-ot is bármilyen szempontból hozzányúl a kormány. Szóval mi volt a reakció, vagy a válasz? Volt-e?
Nagyon sok apró sikert elértünk. Én ezt úgy jellemeztem, hogy egy félig üres és félig teli pohárral üldögéltünk ezen a megbeszélésen. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy természetesen a nagyobb horderejű változtatást igénylő javaslataink, azok elsősorban pénzügyi okokból nem találtak meghallgatásra, de én már azt is egy nagyon nagy sikernek könyvelem el, ezt a nemzetgazdasági miniszter úr is említette az elmúlt napokban, hogy a 2014-es adótörvények azok nem fognak érdemben különbözni a 2013-asoktól. Tehát ez egyfajta kiszámíthatóság, ha úgy tetszik, ez a mi pekünk, hogy jöttünk a változtatási javaslatokkal, és a kiszámíthatóság miatt erre már nem kerül sor. De viccet félretéve azért volt egy-két olyan pont, ami megszívülelésre került. Az adócsomag, ami a kormány asztalára fog tervezett formájában kerülni, az néhány nap múlva jön ki a Nemzetgazdasági Minisztériumból, és ezt mi adószakértők, de különösen most a tanulmány kapcsán a mi cégünk az úgy várja, mint egy születésnapi ajándékot, tehát szeretnénk gyorsan megnézni és látni benne azokat a pontokat, amiket várunk, hogy benne lesznek.
Egyébként visszatérve itt ugye az uniós összehasonlításra többször betettünk ilyet a beszélgetés során, és ugye azt mondtam, amikor az ÁFA-ról beszélgettünk, hogy gyakorlatilag az ÁFA az egyetlen adó nem, amiben egységes az uniónak mármint a működést, illetve nyilván nem a kulcsokat illetően. És ugye van egy szándék, hogy valamilyen formában belátható időn belül valamikor, ez főleg Európai Uniós szándék, harmonizálni kellene az adórendszereket. Pusztán technikai alapon, ugye nyilván ez egy politikai kérdés is, de most pusztán technikai alapon. Mennyire lenne ez egy bonyolult feladat, ismerve az európai országok adórendszereit? Tehát egy ilyen harmonizáció meddig tartana? 2 évig, 10 évig, 20 évig? Egyáltalán meg lehet-e valósítani? Anélkül, hogy bárkit komoly veszteség érne? És mondom, pusztán technikai alapon kérdezem.
Hát, hogyha arra gondol, hogy ez a megfelelő politikai akarat mind a 27, illetve most már 28 tagországban megvan, akkor én azt gondolom, hogy ez egy elég kemény munkával, de mondjuk egy ilyen 4-5 év alatt létre lehetne hozni. Ez egy másik kérdés, hogy elsősorban a társasági adó adóztatás, illetve a nyereségadóztatás oldalán, ott azért nagyon komoly gazdaságpolitikai célok valósulnak meg az egyes országokban, ugye a támogatásokkal összhangban. Azért ezzel lehet mondjuk egy beruházást Szlovákia helyett Magyarországra hozni. Tehát itt én azt nehezen tudom elképzelni, hogy ebben olyan nagy egyetértés lenne, hiszen ezek az adóelőnyök azok, amik részben mozgatják a befektetőket abban, hogy hova vigyék beruházásaikat.
Ez már inkább versenyképességi kérdés, mint technikai kérdés. Tehát technikai szempontból, ha jól értem, akkor megfeleltethetők egymásnak az adórendszerek. Tehát mondjuk a francia és a magyar és a belga holland adórendszer technikailag tulajdonképpen lehetne harmonizálni, megfelelő pontokon összeérnek.
Igen, ugye létezik a nemzetközi számviteli szabályoknak, a nemzetközi számviteli riportoknak, az IFRS-nek nevezett rendszere. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb multinacionális cég egy nemzetközi számviteli rendszer szerint vezeti a könyveit, illetve az szerint is vezeti a könyveit. Tehát vannak az ország szabályozások, Magyarországnak is van számviteli törvénye, de az összes cég, aki úgy van Magyarországon, hogy egy multinacionális cégnek a része, az elkészíti IFRS szerint is a beszámolóját. Így módon már ma is létezik a nagy multi cégeknél az, hogy az összes országban lévő vállalatuk azonos módon van értékelve. Tehát innen már csak az lenne, hogy abban a beszámolóban szereplő nyereséget valamekkora kulccsal megadóztatjuk, és ezt hívnánk társasági adónak. Tehát ez technikai szempontból nagyon könnyű. Másik dolog az, hogy mondjuk a kulcsok azok esetleg országonként esetleg változóak lennének, de ettől még sok mindent lehetne egységesíteni anélkül, hogy ettől még gazdaságpolitikailag hátrány érjen egy országot.
Még kevesebb, mint egy perc van hátra a beszélgetésünk végéig, és talán ezzel kellett volna kezdenünk, hogy önt, mint adótanácsadót érte meglepetés, mikor elkészült az a jelentés? Vagy gyakorlatilag azt a véleményt, azokat a pontokat látta kritikaként, vagy elismerésként, vagy dicséretként, amit egyébként a napi gyakorlatából ön is lát?
Hát annyiban mindenképpen ért meglepetés, amit már említettem is, hogy mennyire jól értesültek a német országi vezetők a magyar adórendszerrel kapcsolatban. Tehát azt gondoltam, hogy ennél kevesebb információjuk lesz. És az is, hogyha ezt a 12 pontot nekem, amit most nagyjából végigvettünk ebből az 50-ből a legfontosabbakat, ha ezeket nekem előre meg kellett volna mondanom, akkor lehet, hogy csak 2-3 lett volna benne. Tehát voltak olyan rendszerbeli módosítások, vagy meglátások, amikre így benne élve a napi munkában esetleg nem gondoltam volna.
Lambert Zoltán, a VTN és klient adó tanácsadó Kft. Partnere volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm én is a lehetőséget.